Na, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Sajátos Pogácsa, egy olyan gazdasági beszélgetős műsor, ahol különböző témákat megpróbálunk egy kicsit más megvilágításba helyezni, és ilyen ez a mostani is, mert a globalizációról beszélgetünk, illetve egészen pontosan ennek az ellentétéről, az úgynevezett deglobalizációs folyamatról, de hogy mielőtt ezt elkezdjük, és eljutunk odáig, hogy egyáltalán mi történik a globalizációval, fogalmazzuk meg, hogy mi az a globalizáció. Tehát, hogy mit jelent. Mert ugye nem mindegy, hogy milyen globalizációról beszélünk, gazdasági, társadalmi vagy politikai globalizációról, vagy mindezekről együtt, és egyáltalán mit jelent, hogyha azt mondjuk, hogy gazdasági globalizáció. Tehát, hogy én valami olyasmi definícióra gondoltam, hogy ez a világgazdaságnak a kereskedelmi integrációja, talán ezt jelenti a gazdasági globalizáció.
A kereskedelmi integrációja, befektetési integrációja, szakosodási integrációja, ugye ez úgy kezdődik ez a történet, volt egy német ilyen gazdaságföldrajzos mókus, úgy hívták, hogy Tünen, és ő felfedezte a Tünen várost, ami azt jelenti, hogy a kezdetekkor gyakorlatilag mindenki egy ilyen négylábú igás állattal bejárható területen gazdálkodott, tehát volt egy ilyen kisváros, és amennyire ki lehetett menni onnan gazdálkodni egy lóval mondjuk, nagyjából az meghatározta a gazdasági egységet, ez körülbelül 50 kilométer volt, és akkor nem meglepő módon mondjuk Nyugat-Európában egymástól ilyen 100 kilométerre vannak ezek a városok, mert hogy ezt nagyjából ez megadta, és akkor utána elkezdtek úgy kereskedni, hogy a folyókon, tehát ugye a folyók voltak az ilyen összekötők ezek között a városok között, aztán ugye egy idő után a partmenti hajózás működött, tehát, hogy nem mertek nagyon messzire elmenni a hajókkal a tengerparttól, és aztán, ahogy egyre jobb hajókat építettek, ugye a kontinensek, nagy földrajzi felfedezések összekötötték a kontinenseket, illetve létrejöttek az olyan nagy kereskedelmi útvonalak, mint mondjuk a Selyem út, ami összekötötte Európát és Ázsiát, és hát ugye ezért sokan azt gondolják, hogy mindig is volt globalizáció, hiszen már a nagy földrajzi felfedezések, vagy a Selyem út, azok ilyenek voltak, de hogyha az ember megnézi az adatokat, akkor azt látja, hogy ezek azért töredékesek voltak. Egy Selyem út az arra szolgált, hogy az elit bizonyos ilyen fogyasztási szükségleteit mondjuk fűszerekből, vagy selyemből kielégítse, másik irányba ment az arany, stb. Tehát igazából ezek a társadalom nagy részét érintetlenül hagyták, azok továbbra is relatíve lokálisan vagy nemzetállami keretek között folytatták a gazdasági működést, és ami igazából a globalizációt létrehozza, az sokkal inkább a 20. század, és a 20. században is az utolsó pár évtized. Tehát amit itt az elmúlt mondjuk 40-50 évben megéltünk, az valami egészen más számokban mérve, mint korábban, tehát kétségtelenül voltak kapcsolatok országok között, akár transzkontinentálisan korábban, de az elmúlt 30-40 évek név integrációja az egész más, és akkor olyan mérőszámokat lehet itt bedobni, amit ugye te is mondtál a kereskedelemről, tehát export-import statisztikák, mennyire nyitottak ezek a gazdaságok, de olyanok is például, mint ugye a tényezőknek az áramlása, tehát mondjuk a termelési tényezők közül a tőke, mennyire lehet szabadon befektetni, ugye ehhez liberalizálni kellett a gazdaságokat, hogy szabadon be lehessen fektetni, tehát minden korábbihoz képest soha nem látott összegek mozognak a világba, akár portfólió befektetések formájában, akár külföldi, direkt külföldi működőtőke formájában, de hát olyanok is, mint például a munkaerő szabad áramlása, ami szintén nem volt jellemző korábban, vagy például ugye a szabadalmaknak az elterjedése, tehát hogyha valahol levédnek valamit, akkor azután a globális szabadalommá válik, vagy hát ugye a multinacionális cégeknek a létrejötte, tehát ugye régen a cégek azok nemzeti szintű cégek voltak, ma meg ugye nagy hatalmas multicégek uralják a világgazdaságot, tehát akármilyen mérőszámot veszel, az jön ki belőle, hogy mondjuk ugye 80-as évektől kezdve, úgy nagyjából a 2010-es évek elejéig, közepéig egy töretlen és exponenciális növekedés van a globalizáció összes mutatójába, és ugye a deglobalizációs dilemma az arról szól, hogy ez az utóbbi mondjuk 5-6 évben úgy tűnik, mintha megállna, és ugye sokan azt mondják, hogy még az is lehet, hogy visszafordulhat. Tehát, hogy van egy ilyen telítettségi szint, és akkor ugye abba belemehetünk, hogy mik okozzák ezt, és biztos-e ez, hogy ez történik, de a dilemma az az, hogy ez folyamatosan folytatódni fog ez a globalizáció, tehát 100%-ig elmegyünk ezekben a mutatókban, nyilván nem, vagy hol van ennek egy telítettségi szintje.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert elsősorban ugye itt a gazdasági és kereskedelmi vonal az, ami felerősödött, de én nem tudom ketté választani, vagy elválasztani a többitől. Tehát ehhez kell egy politikai globalizáció, ami minden geopolitikai feszültség ellenére látszik, ugyancsak az elmúlt évtizedekben ez a folyamat, hogy azért a megállapodásra törekednek valamilyen szinten ezek a politikai erők, és kell hozzá az a társadalmi jellegű globalizáció, amit viszont a technológiai fejlődés hajt. Tehát a digitalizáció az, ami ennek a hát ennek az autósztrádája ennek az egésznek, hiszen nem lehetne akár az általad említett kereskedelmi befektetési globalizáció sem. Tehát ezek mondjuk szinergiák, nyilván a pénz hajtja, vagy legalábbis ezt mondaná a neoklasszikus közgazdaságtan, hogy a pénz hajtja az egészet, de nem lehet külön választani.
Ez nagyon fontos ez a felvetés, mert ugye nyilván én sem vagyok olyan naív, hogy azt gondolnám, hogy csak gazdaság, és hogy a gazdaságot le lehet választani a többi társadalmi alrendszerről. Ugye nem véletlen, hogy a klasszikus iskola, tehát a neoklasszikusok előtti klasszikus iskola, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, ők még ugye gyakorlatilag politikai gazdaságtannak nevezték ezt a disziplinát, tehát közgazdaságtan az csak a neoklasszikusokkal lesz korábban, és ugye sok más iskola is teljesen világosan ezt politikai gazdaságtannak nevezi, hiszen ugye Magyarországon ez egy rosszáízű szó, mert mindenki a marxizmussal köti össze, de hát a legtöbb közgazdasági iskola az politikai gazdaságtannak nevezi, mert pontosan tudja, hogy vannak politikai hatások is, és hogyha itt a deglobalizációt nézzük, akkor is persze felmerülnek ilyenek, mint az amerikai-kínai konfliktus, ami azért elsősorban egy politikai konfliktus, ami szembe megy egy gazdasági érdek közösséggel kapcsolattal, vagy mondjuk az orosz invázió Ukrajnába, ami nagyon sokat tettek deglobalizációért, ami szintén egy politikai viszony, ami rányom egy kereskedelmi kapcsolatra sok szempontból, és utána hát ugye olyanok is vannak, ami se nem gazdaság, se nem politika, tehát mondjuk a Covid járvány, ami ugye szétzilálta a nemzetközi befektetési láncokat, és nem biztos, hogy ugyanúgy épülnek vissza. Tehát néha egész egyszerűen a globalizációnak olyan hatásai vannak, mint hogy egy járvány sokkal gyorsabban tud terjedni, hogyha tömegek mozognak például akár turizmus, amit nem is említettünk, mint globalizációs mérőszám. De hát az is, hogy az emberek meglátogatják egymás országát, üzletelnek, mozognak, szabad mozgás, az is tulajdonképpen egy globalizációs mérőszám. Tehát ennek vannak ilyen biológiai, kulturális hatása is.
Innen folytatjuk, és akkor megnézzük azt, hogy egyáltalán miért állhat meg ez a folyamat, illetve hogy milyen jelek vannak arra, hogy ez a mondjuk 1950-es évektől felgyorsuló, és igazán jelenlévő folyamat, ez megtorpan, illetve vannak érdekes aspektusai, mégpedig az egyik, hogy vizsgálták, hogy egyáltalán milyen lábnyoma, környezeti lábnyoma van ennek az egésznek, és azt olvastam, hogy hát ez egyáltalán nem egy pozitív dolog, pedig arra gondolhatnánk.